Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A fogság utáni prófétákról szólunk, és Látók szóljatok című sorozatunkban, ebben a részben, ebben a hatos szakaszban szót ejtettünk már Aggeus prófétáról, és legutóbb Zakariás prófétáról, az ő üzeneteikről, látomásaikról, messiási proféciáikról. A mai alkalommal nem kimondottan egy prófétai személyiséget idéznék meg önök előtt, bár a személye, az alakja a prófétákhoz hasonló, egy olyan személyiséget, aki megmentette a népének az életét. Miről van szó? Miközben a zsidó nép egyik része hazatelepült, tehát Babilóniából Izraelbe, Palesztinába, aközben a zsidó nép döntő része azért a folyamköz mentén maradt, tehát a Tigris és Eufrátesz folyó mentén maradt, azért, mert nem akartak hazamenni, nem akarták vállalni a sokkal súlyosabb életkörülményekkel járó megpróbáltatásokat. Babilóniában, amely most már Perzsa birodalom lett, meg is gazdagodtak, egy bizonyos értelemben módos emberek lettek, és nem akartak visszatelepülni a szülőhazába, az óhazába, mert úgy gondolták, hogy ez sokkal több szenvedéssel és bajjal jár, és ezért ott maradtak a nagy világbirodalom kellős közepén, a több mint 120 tartományt magába egyesítő Perzsa birodalomban. Ahogy teltek múltak az évtizedek azonban, a legutóbbi prófétáink 520 körül léptek fel, most már azért beleérkezünk a 400-as évek elejébe. A 400-as évek elejének híres Perzsa király uralkodásakor, ezt a Perzsa királyt mi is ismerjük, csak nem éppen bibliai nevén, a Perzsa király neve Xerxész, és ahogy a Biblia emlegeti őt, Ahasvérus. Nos hát Ahasvérus uralkodásának az idején rendkívül heves támadás bontakozott ki a zsidó néppel szemben, mármint a zsidó népnek nem a Palesztinába visszatért részével szemben, hanem a zsidó népnek, hogy úgy mondjam, a Tigris és Eufrátesz közén rekett nagyobbik maradékával szemben. Ez a támadás azzal fenyegetett, hogy az egész népet ki fogják írtani. De honnan is indult el ez a támadás? Ez a támadás egy zsidó gyűlölő embertől, egy bizonyos agági beli Hámántól indult el, akit Ahasvérus, tehát Xerxész király magas méltóságra emelt, és akit a susáni palotában úgy kellett megtisztelni, mármint ezt a Hámánt, hogy az embereknek fejet kellett hajtaniuk előtte, és térdre kellett borulniuk előtt, mint valami istenség előtt. Ezt, ahogy ez szokott lenni a történelemben, ilyen királyi parancsolatoknál mindenki végrehajtotta. A hatalom ellen ugye nem mernek az emberek általában, akkor, amikor az a hatalom regnál, uralkodik, akkor az emberek nem mernek felszólalni, vagy nem mernek véleményt nyilvánítani. Persze, amikor a hatalom összedől, amikor jön egy új éra, egy új korszak, akkor az emberek visszamenőleg természetesen hősök és partizánok, de akkor, amikor egy hatalom ereje teljében van, és amikor azért lehetne vele szemben valamit tenni, legalább egy kis dolgot tenni, hogy nem borulunk le előtte, és nem hajtunk fejet előtte, ezt az emberek nem tették meg, egy valaki megtette. Ez az egy valaki egy zsidó ember volt. Úgy hívták, hogy Márdókeus. Ez a Márdókeus sem fejet nem hajtott, sem térdet nem hajtott Hámán előtt, és hogy ez lenni szokott megint csak a történelemben, Hámán szíve megtelt haraggal, mert neki kevés volt az, hogy mindenki ilyen iszonyatos nagy tisztességet tesz neki, de egy valaki mégsem tiszteli őt úgy, mint valami istenséget. Hát Hámán minden gondolata akörül forgott, hogy Márdókeust hogy hozza a lehetetlen helyzetbe, Márdókeus életét hogy oltsa ki, de nem csak Márdókeusét, hanem az egész népét, tehát az egész zsidó népét. Nos hát a Bibliának azt a könyvét szeretném önök elé állítani, amely erről a válságról szól, és ennek a válságnak a megoldását tárja elénk, és ez a könyv Eszter könyve. Eszter könyve, melynek főszereplője Eszter, szinte prófétai nagyságú lény. Eszter, akinek a gondolkodását és a cselekedeteit méltó, hogy megismerjük, nem csak azért, mert ma is olyan világban élünk, ahol eszterekre szükség van, és az eszterhez hasonló magatartásra szükség van, azt gondolom, még inkább olyan világot fogunk majd érni, ahol az eszterhez hasonló történetek megismétlődnek, amely világban arról lesz majd szó, hogy kihajt fejet, kiborul le térdre, nem, talán nem az eddigi hatalmak előtt, valami más hatalom előtt, egészen körmönfontan szövetkező, kirajzolódó hatalom előtt, amelynek a nagyságát szinte senki nem vonja kétségbe, amely azonban velejéig romlott, és ezelőtt vajon térdet és fejet hajtani, ennek a megtagadására ki lesz képes. Nos hát, Hámán nem nyugodott meg ezzel, hogy van egy ember, aki nem dicsőíti, nem tiszteli őt. Feljelentést tett a királynál. Feljelentette Hámán Márdókeust és az egész zsidó népet a királynál. Méltó, hogy megismerjük ezt a feljelentést. A Biblia ennyire gazdag műfajilag is, hogy kérem, itt még feljelentések is szerepelnek. És azért érdemes elolvasni egy feljelentést, hogy láthassuk, hogy mi minden van, mi minden gyűlik össze egy ilyen álnok dologban, mint a feljelentés. Eszter könyve 3. fejezetében Hámán megjelenik a király előtt, és a következő feljelentést teszi. Az első hónapban, ez Nisán hónapja, Ahasvérus királyságának 12. évében púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a 12-ig, s ez Adár hónapja. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elvesztessenek, s én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. És mondta a király Hámánnak, az ezüst tied legyen, s a nép is, hogy azt cselekedjed vele, ami néked tetszik. Kedves nézők, milyen is egy följelentés? Mit is olvastam? Egy följelentés rendkívül ravasz és megfontolt emberre val, tehát aki politikailag nagyon előtérbe akar kerülni, és az álnok síma nyelvét előveszi, és a följelentés eszközéhez folyamodik, annak nagyon okosan és ravaszul kell cselekedni. A följelentés első része, tessék csak megfigyelni, mit mondott Hámán Márdókeusnak? Van egy nép elszórva és elkülönítve a népet között országod minden tartományában. Ez szín igaz volt. A zsidó nép szétszóródva ott élt a perzsa birodalomban, minden tartományban képviseltették magukat, de elkülönítve éltek. Hát azért éltek elkülönítve, mert a gondolkodásuk, a szokásaik, az erkölcsük más volt. Ők Isten törvényeit képviselték, nem is vegyülhettek össze másokkal. Nekik nem az volt a feladatuk, hogy összevegyüljenek, hanem az, hogy egy világos, tiszta igazságot képviseljenek. Ez ebben semmiféle különösség még nincsen, de a följelentés nagyon nagy pszichológiával van összeállítva, és persze itt ábrázolva is Eszter könyvében. Tudnilik, hogy a följelentőnek először mindig színigazat kell mondani, mindig a tiszta igazságot kell annak elmondani, akinek a szívét meg akarja nyerni valami rossz dologra. Országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől. Ez is igaz volt, hogy említettem, a zsidó nép törvényei, a bibliai törvények minden más ország törvényeitől különböztek. Nem azért, mert teljesen mást mondtak volna, hanem többet mondtak. Mást mondtak. Az önzés írmagja sem volt benne ezekben a törvényekben. A mózesi törvények mind a mai napig, hogy mondjam, túl szárnyalhatatlan törvények, mert illik nekünk is tudnunk, hogy nem Róma törvényei a legtökéletesebb törvények, nem a római jog a legtökéletesebb jogrend. A római jog alapjában a tulajdont védi. A mózesi törvényekkel Isten az embert védte. Persze, hogy mások voltak ezek a törvények, mint Egyiptom törvényei, mint Babilónia, mint Perzsia törvényei. Nem leszólom ezeket az országokat, hatalmas törvényadók voltak az ókorban, Hammurabi, Lükurgosz, Szolón, tehát Babilónia, Egyiptom, Spárta, Görögország óriási törvényadókat és még tisztább törvényrendszereket is ismer, de bármelyik törvényrendszert hasonlítjuk a mózesi törvényekhez, mindegyik híjával van az igazságosságnak és becsületesének. Tehát Hámán itt is igazat mondott. A nép, ami itt van Perzsiában, elszólva az összes nép között, de el is különül tőlük, és a törvényei mások, mint a mi törvényeink, és a király törvényeit nem teljesíti. Hát itt van a hazugság. Hogy a király törvényeit nem teljesítették a zsidók, akiknek magasabb rendű törvényeik voltak, hát hogy ne teljesítették volna? A zsidó nép nem támasztott viszályt, nem szított forradalmat, egyáltalán ezeket kizárták a mózesi törvények. Viszályt támasztani, forradalmat támasztani, ezek a mózesi törvényekből nem következnek. Bármennyire is azzal vádolják például antiszemita szerzők a zsidóságot, hogy az ő törvényeikből következett a sok nyugtalanság és a forradalmak és a szabadkőművesség és a 19.-20. század nagy forradalmai mögött is hát bizonyos zsidó ügynökök állnak. A Biblia szerint ez a Bibliából, tehát a mózesi törvényekből egyáltalán nem következik. A Biblia nem engedi meg a népfelkelést, a Biblia nem tanácsolja a forradalmat. A Biblia azt mondja, hogy az egyik államrend ugyanolyan, mint a másik. Megdönteni egy államrendet és fölváltani egy másikkal, ez csöbörből vödörbe esni, nem érdemes az államrendeket fölforgatni. Mindegyik államformának vannak pozitívumai, negatívumai. Tulajdonképpen a hétköznapi életben, a napi erkölt szintjén dőlnek el a dolgok, nem az államformában, nem az államrendben. Ezért Jézus sem buzdított senkit sem, hogy a rómaiakat űzzék ki, a diktatúrát fejezzék be, lépjen föl most köztársaság, vagy polgári demokrácia, vagy bármi más. Sajnos az ember által foganatosított államformák, az egyik 19, a másik egy hián 20, ahogy vietnami barátom szokta mondani, az egyik 19, a másik egy híján 20, és állítólag van egy olyan vietnámi mondás is mai napokban, nem elég nekünk egy párt is, csak azt tudjuk elviselni. Nos hát ez már mély hazugság volt. Hámánnak ez egy pontosan adagolt hazugsága volt. Ő azt a látszatot akarta kelteni, hogy a zsidók rebellisek, a zsidók lázadozók, a zsidókat ki kell írtani, a király ezt nem hagyhatja, hozzá is teszi, a király törvényeit nem teljesíti, a királynak bizony nem írdik úgy hagyni őket. Tehát a király lépjen fel, én vagyok a király nagy barátja, az államhatalom nagy védője, király, tegyél valamit a zsidókkal szemben. Ha királynak tetszik, írja meg, hogy ők elvesztessenek, és én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezébe, hogy a király kincstárába vigyék. Látszólag, feltételes mód, ha a királynak tetszik, írja meg. Hát melyik királynak ne tetszenék az, hogyha 10 000 talentum ezüst lenne a bére, az ára annak, hogy ír egy levelet, ír egy törvényt. Tehát tulajdonképpen Hámán a csalás, a hazugság után a megvesztegetés finom eszközéhez folyamodott. Király, hát írd meg ezt a törvényt, a zsidók gazdagok, rájuk tesszük a kezünket, de a vagyonukra is rátesszük a kezünket. Óriási felvirágzás lesz majd ez az államkincstár számára. Ha királynak tetszik, írja meg ezt a levelet. Kedves nézőink, kedves hallgatók, a világon a nagy veszély nem a teljes sötétség. A világon a legnagyobb veszély a világosságot a sötétséggel összekeverő gondolkodás és magatartás. Vagyis egy-két lépés igazmondás, hogy az az egy-két lépés igazmondás bevigye a legsötétebb hazugságokat is egy király szívébe, a politika szívébe, az emberek szívébe. És aztán közben persze békességről beszélni, szeretetről beszélni, ez már csak a máz, a lak, az épületen. Félelmetes dolog, hogy Eszter könyve bemutatja nekünk az emberi aljasságnak a társadalomban való kibontakozását, a politikában való térnyerését. Egy-két lépés igazság, ami a nagy tömegek előtt hihetővé teszi majd a hazugságokat is. Aztán, amikor az igazsággal bevették már a pirulát, akkor, amikor szétolvad a pirula, akkor már az a keserű íz szétömölhet az embernek, nem csak szájában, hanem zsigereiben is, és akkor már zsigerekből megy a támadás. Akkor már az emberek azt mondják, hogy borzalmas levele, gyűlöljük, feszíts meg, tüntessük el, toloncoljuk ki. Eszter könyve félelmetesen mutatja be azt, hogy az ember mire képes, az ember mennyire megszállottja lehet Sátánnak és démonainak, mert Sátánnak ez az állandó eszköze. Sátán nem a sötétséggel akar teret nyerni. Sátán mindig fényhozóként lép fel, és egy-két igaz dolog bemutatása után szépen bepakolja maga hazugságait abba a pirulába, és így mételyezi meg az emberek lelkét, így mételyezi meg az életet, a társadalom életét is. Emlékszem, Eszter könyvéről tartottam éppen előadást a Magyar Alföldön. Az 1980-as éveket éltük. Mielőtt elkezdtem volna az előadást, zsúfolásig tele volt a községnek a művelődési háza, egy hallgató odajött hozzám, kedves tanár úr, vigyázzon, feljelentés érkezett a járási pártitkárságra. Két feljelentő levél is, hogy ön klerikális, hogy ön a vallást terjeszti, ön a Bibliát terjeszti, vigyázzon, mert itt van a pártitkár. Itt van a terem végében, figyeli minden szavát, vigyázzon minden szavára. Mondom, éppen Eszter könyve volt a témám, azért is megőriztem emlékezetemben ezt a kis esetet. Nem is olyan kis eset ez, nagy eset volt ez akkor, és nagy eset most is, úgy gondolom. Hát Eszter könyvébe belefogtam, és amikor idáig érkeztem ehhez a mozzanathoz, azt kérdeztem a kedves hallgatóktól, mit tetszenek gondolni, kitől kell félni egy társadalomban? A márdókeusoktól, akik nem hajtanak fejet és térdet, vagy a hámánoktól, akik a karrierjük érdekében mindenre képesek. És aztán egy kicsit körüljártam ezt a témát, és elmondtam, hogy soha nem az őszinte, becsületes emberektől kell félni, akik esetenként meg is mondják azt, ami a szívükben, az a szájukon is ott van, akik elmondják a véleményüket, a lelkiismeret szerinti meggyőződésüket, soha nem ezektől kell félni, még akkor sem, ha egy kicsit érdesek ezek az emberek, kicsit erőteljes a megfogalmazásuk, azoktól kell félni, akik mindenre képesek, és akik egy lépés igazságot, két lépés hazugsággal társítanak, akik az igaz dolgokba beleöltik a hazug dolgokat, akik megtévesztik az embereket, a feljelentőktől kell félni. Nagyon sok ember félelemmel, vegyes borzongással követte végig az egész előadást. Két hét múlva mentem ugyanabba a községbe, akkor már a pártitkár nem csak magában volt ott, az egész családját elhozta. A névtelen levelekkel nem törődött. Elmondta széltében, hosszában, hogy milyen igaza van az előadónak. Nem is az előadónak, tulajdonképpen a Bibliának. Nem azoktól kell félni, akik őszinték és becsületesek, és kockáztatják sokszor az életüket is. A feljelentőktől kell félni. Azoktól kell félni, akik hazudnak, akiknek egyedüli istenük a pénz, akik mindenre képesek a pályafutásuk érdekében. No de, hogy folytassam a történetet, hol van itt a nagy kérdés, kiadják ugyan a rendeletet a zsidók ellen, na de hát a királynak, Ahasvérus királynak a felesége zsidó, Eszter a felesége. Hát, hogyha Eszter a felesége, akkor Eszter biztos, hogy mindent meg tud tenni a zsidók érdekében. Csak hogy aki egy kicsit is ismeri a történelmet, főleg a régi történelmet és politikai helyzeteket, az nagyon is jól tudja, hogy Eszter könyvének a cselekménye éppen itt éleződik ki, hiszen a régi világban az asszonyoknak nem volt beleszólásuk a politikába. Még a király feleségeinek vagy feleségének sem, még a királynének vagy királynőnek sem. És ez az eset is ilyen eset volt. Igen, a Ahasvérus Szerxész királynak mostani felesége éppen Eszter királyné, akinek zsidó a származása. Azért, mert az előző királynét a király elbocsátotta, Vástit elvált tőle, és az újabb választás Eszterre esett. Eszter könyvének első két fejezet egyébként ezt mondja el, ezt önöktől most eltitkoltam, rögtön a harmadik fejezettel kezdtem, rögtön a dolgoknak a közepébe vágtam, de szándékosan titkoltam el, hogy így érezzem ki a dolgot. A az első két fejezet szerint, ugyanis a király megneheztelt az első feleségére, Vástira, mert hadjáratai után hazatérve fényes ünnepségsorozatot rendezett, több mint fél évig dőzsöltek és készültek az újabb hadjáratra. Ugye Egyiptom meghódítása után Xerxész Európa felé vetette tekintetét, Görögországot akarta bekebelezni, és ezt már ismerjük a mi történelmi tanításunkból is, Xerxész hadjáratai Európa irányába. Igen ám, csak akkor, amikor a hosszú ünnepség sorozat végén az a gondolata támadt a királynak, hogy ő mutogatja Vástit, a feleségét, mint egy gyönyörű szép asszonyt. És ez a gyönyörű szép asszony most öltözzön fel, és az önmaga előtt, már részeg nép előtt mutogassa magát, akkor Vásti, a feleség, megtagadta, hogy ezt megtegye. És ezért a király haragjába kérette a bölcseket, hogy mit kell akkor tenni egy királynak, amikor a felesége megtagad tőle valamit. A bölcsek persze összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy nem szabad ezt így hagyni, hogy egy nő ellentmondjon a férjének, ezért bocsásd el a feleségedet. Filippino Lippi gyönyörű szép festményen ábrázolja a Vásti elbocsátását. Mögötte a királyi palota, a baloldalt, jobb oldalt, a természet, ahova visszamegy Vásti, megszabadul a perzsa király udvarától és gőgös, büszke személyiségétől. Új királynét akart választani Ahasvérus. Elment Görögország ellen, a görögországi hadjárat a kudarcba fúlt, amikor visszajött, megkötötte az újabb frigyet, és a sok-sok lány és asszony közül az ő választása Hadasszára esett, vagyis Eszterre esett. Eszter magyarul ennyit jelent, csillag. Egy csodálatos, gyönyörű, szép lányra esett, és Eszternek a gyámapja éppen Márdókeus volt. Igen, a királynak a felesége Eszter volt, de Eszter mégsem tudta megakadályozni a zsidók kiirtását, hiszen egy királynőnek nem volt szava, egy királynénak nem volt szava a férjénél és a király udvarban. Hogyan cselekedett Eszter? Hogyan emelkedik ő fel a proféták színvonalának magasságába? Ezzel fogom folytatni a következő előadáson.
Thank you. Thank you.